Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Török Gábor politikai elemző, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Egy polgári engedetlenségi akciót tartottak ma sok iskolában a tanárok, a számok majd holnap derülnek ki. Pukli István pedig most egy újabb kéthetes ultimátumot adott a kormánynak. Van-e ettől oka aggódnia, és ha igen, akkor kinek?
Hát ugye szerintem a kérdés, ez is jó napot kívánok, a kérdés valószínűleg arra vonatkozik, vagy arra utal, hogy a kormánynak mennyire kell tartania az ilyen típusú elégedetlenségektől.
Nem biztos, mert olyan hangokat is lehet hallani, hogy túl lőnek a szervezők a célon.
Hogy neki kell aggódni azon, hogy túl lőnek a célon. Jó, tehát én ezt onnanítanám, hogy szerintem ez egy klasszikus politikai akció, vagy politikai helyzet. Ugye itt látom, hogy az értelmezések egy része próbálja elválasztani a politikai érdeket, meg a szakmai érdeket. Szerintem ez nem jó megközelítés, mert tulajdonképpen a politikai érdekek, a politikai küzdelmek is szakmai kérdésekben is meg tudnak jelenni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mondjuk a tanárok megfogalmazzák a követeléseiket, akkor azok persze szakmai alapokat is tartalmaznak, de alapvetően egy politikai változást szeretnének az oktatás irányításában, és ahogy látom, nem csak az oktatás irányításában, hiszen ha megnézi például a Kossuth téri nagy tüntetést, ott alapvetően hát politikai jelszavak hangoztak el. Voltak szakmai jellegű követelések is, de az egésznek volt egy kormányváltó háttere, kormányváltó iránya is. Tehát szerintem az először is ez fontos látni, hogy itt ez egy politikai küzdelem, amelyben teljesen világos, hogy ezek a szervezők, ezek alapvetően egy politikai változást szeretnének. A politikai változás az részben szakpolitikai változás, de azért úgy látom, hogy ennél többről is van szó. Most és akkor innentől jön a kommunikációs küzdelem, hogy hogyan sikerül beállítani a tanárok tiltakozó megmozdulását, hogy ezt be tudják-e úgy állítani. Az egyik oldal, hogy arra törekszik, most a tiltakozókról beszélek, hogy ez egy pusztán szakmai megmozdulás, amely az egész pedagógus társadalmat áthatja. A kormány oldal meg természetesen azt szeretné, hogyha mi emögött néhány elégedetlenkedő, kormányellenes, külföldről támogatott szemét látnánk, akik itt ahelyett, hogy tárgyaló asztalhoz ülnének és szakmai vitát folytatnának, politikai jelszavakat hangoztatnak. Ezt a zajt nehéz ilyenkor kiszűrni szerintem, amikor tisztán akarunk látni, mert hát itt azért két értelmezési küzdelem zajlik. Ha viszont ránézünk arra, hogy mi történik, akkor szerintem ez egy szimpla politikai küzdelem, a politika abban a fogalmában, ahogy az előbb kezdtem, és mint ilyen esetében természetesen igen, tud károkat okozni. Tehát azt majd kiderül, hogy a magyar társadalom erről mit fog gondolni, bár vannak erre vonatkozó felmérések, amelyek azt mutatták, legalábbis az eddigiek alapján, tehát ezek régebben készült, pár héttel ezelőtt készült felmérések, amelyek azt mutatták, hogy mondjuk a magyar társadalom jelentős többsége, ha jól emlékszem, a medián kétharmadot mért, egyetért a tanárok követeléseivel. Most persze, ugye tudjuk, hogy egy ilyen közvélemény kutatásban, most mit értünk tanárok alatt, és mit értünk követelések alatt, az nem biztos, hogy mindenki számára világos, de ez kialakult egy olyan hangulat, amelyben alapvetően az volt az érzület, hogy itt az oktatási reformokat követelő tanárok küzdelme mögött valamennyire ott van a társadalom egy része, vagy akár egy jelentős része. És akkor persze, ahogy egy politikai küzdelemben általában történik, így ebben sincs soha végpont. A mai akció is egy állomás volt, és az, hogy ma mit jelentett be a szervezet vezetője, Pukli István, az is egy fontos pont, és hogy hogyan lehet ezt folytatni. Ugye eddig azt láttuk, hogy az ilyen típusú tiltakozó megmozdulások, amelyek a szakmaiság és a politikum határán mozogtak, azok egy idő után kifulladtak. Nagyon nehéz ezt folyamatosan fenntartani. Ráadásul a kormány is taktikázik, megpróbál ehhez viszonyulni, és ha figyelte, akkor azért itt a kormány menet közben jelentős változásokat hajtott végre. Ugye döntött arról, hogy a Klikket átszervezi, megszünteti, ezt még ugye nem látjuk pontosan, megváltoztatta a Klik vezetését, tárgyalásokat kezdeményezett, igaz, hogy ezeknek a tárgyalásoknak a formája nem volt elfogadható a tüntetésben résztvevő vezetők számára, de mégiscsak azt a látszatot keletkeztette, vagy azt a benyomást tehette a közvéleményre, hogy ő tárgyalni szeretne, eközben ezek a tanárok az utcán vannak. Tehát most ezeket azért mondom ilyen hosszan, hogy lássuk, hogy itt nem arról van szó, hogy ez könnyen egy-egy mondattal leírható, hogy itt mi történik, mert mind a két fél és nem is biztos, hogy csak kettő van, megpróbálja a maga értelmezésében láttatni azt, hogy pontosan mi történik, és szerintem az egésznek, és azért fordít ilyen nagy energiákat például a kormányoldal is arra, hogy ezt így értelmezze, így keretezze, mert maga is szerintem helyesen azt látja, hogy ezek a típusú megmozdulások azok, amelyek igazán veszélyesek lehetnek számára. Tehát ha az MSZP, a DK, vagy a Jobbik lenne az utcán, és oktatással kapcsolatos jelszavakat hangoztatnának, az nem lenne igazán veszélyes a kormányoldal számára. Ami igazán veszélyes az az, hogyha politikai pártokhoz nehezebben köthető figurák, tehát nem egyértelműen politikai szereplők, azok hát egy viszonylag jelentősebb szakmai kört elérő megmozdulást szerveznek, és nem tudom pontosan, hogy a mai megmozdulásban hány iskola vett részt, de nem egy vagy nem kettő, és azért az a Kossuth téri tüntetés is egy nagyon jelentős támogatottság mellett zajlott, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek alapján, közvéleménykutatások és amit látunk alapján, és most válaszolok a kérdésére, bocsánat, szerintem igenis van oka a kormánynak tartani ettől, sokkal veszélyesebbek az ilyen típusú megmozdulások, mint a klasszikus parlamentben zajló politikai viták a kormány oldal számára.
De ha jól értem, akkor nem értek valamit jól a politika jellegéből, ha azt kérdezem, hogy miért nem ülnek le a tanárok tárgyalni oda, ahová olyan szépen hívják őket, és mindenki ott van, akinek valami elméleti vagy gyakorlati köze lehet az oktatáshoz.
Hát itt jön az a kérdés, hogy mit akarnak elérni a tanárok. Ugye, hogyha az ember megnézi a tüntetők, vagy az elégedetlenek, vagy nem tudom, mi a pontos megnevezésük, tehát
a
tiltakozásban résztvevő tanárok által összeállított dokumentumokat, azok alapvetően szakmai követeléseket foglalnak magukban. Én azt vettem észre, hogy ezeknek a lényege a 2010 utáni oktatási reformok eltörlésére vonatkozik. Tehát az egyik ilyen kulcsfontosságú kérdés ugye a centralizációnak a megszüntetése, tehát hiszen az Orbán kormány legfontosabb változtatása a közoktatásban az volt, hogy a korábbi önkormányzati rendszerű iskola irányítást azt államosította, vagy központosította, talán ez a helyesebb kifejezés, a klikk alá szervezte, és ők nem a klikk ellen tüntetnek, vagy nem a klikk volt számukra önmagában a probléma, hanem ez az oktatás irányítási modell, valamint azok a szintén az Orbán kormány által bevezetett reformok, amelyek mondjuk például az egésznapos iskolában maradást, a tanári munkának az újfajta számolását irányozták elő. Tehát a tanári munkával és az oktatás szervezéssel kapcsolatos követeléseket fogalmaztak meg. Most ezek tipikusan olyan követelések, amelyeket tárgyalóasztal mellett meg lehetne oldani, vagy meg lehetne beszélni. Ugyanakkor ezek a követelések kiegészülnek, és ezt mondtam az előbb is, hogy alapvetően pártpolitikai, vagy a hatalommal kapcsolatos, ha nem is kimondott, de kimondatlan, vagy kiabált, mert hiszen a tüntetésen erről volt szó, politikai jellegű, hatalompolitikai jellegű kérésekkel is, vagy követelésekkel, amelyek pedig már a kormány távozására, a valami fajta politikai változásra irányultak. Ezeket nem lehet tárgyalóasztal mellett megbeszélni. És ráadásul ugye azért mondom, hogy mi az, hogy tárgyalóasztal. A kormány is ugye taktikázik, és egy olyan tárgyalási keretet teremtett, amelyben a tiltakozó tanároknak a kormányhoz közel álló szervezetekkel, nem közvetlenül a közoktatásba bekapcsolódott szervezetekkel kellett volna a tárgyalóasztalhoz ülni, ahol volt ugye egy ilyen eset, ahol ők úgy értelmezték, hogy nem két félről van szó, hanem számos más féllel döntően a kormány álláspontjához közel álló felekkel kellett volna beszélgetni. Tehát megint ezt lássuk ebben, az a baj, hogy rengeteget kell beszélni viszonylag egyszerűnek látszó dologról, mert nem egyszerűek ezek a kérdések, és azt is feltételezem, hogy önmagában olyan, hogy a tanárok álláspontja sincs. Tehát számukra bizonyos értelemben talán könnyebb, hogyha nem a tárgyalóasztal mellett kell harcolniuk, hanem ha ilyen performanszokat, látványos megmozdulásokat visznek. Itt a kérdés az, hogy mi a végső cél, illetve hogy ítélik meg azt, hogy például a tárgyalóasztal mellett van-e esély valamit elérni. Ha megértően akarunk viszonyulni a tanárok stratégiájához, akkor azt gondolhatjuk például, hogy ők azt feltételezik, hogy a tárgyalóasztal mellett nem lehet eredményeket elérni, ugyanakkor, ha látványos performanszokat tartanak, tömegtüntetéseket, sztrájkokat, engedetlenségi mozgalmat, akkor a kormány előbb-utóbb rákényszerül arra, hogy ezeket a szakpolitikai változtatásokat megtegye, a tanárokat lecsendesítse. Tehát azért, szóval ne legyünk ebben az értelme szerintem álszentek. A politikai innen indultunk, a politikai eredmények elérésének számtalan útja van. És különböző szervezetek, különböző érdekcsoportok, különböző eszközöket tudnak igénybe venni. Tehát nyugdíjasok nem fog, tehát egy nyugdíjas tüntetés, amelyik arról szól, hogy nem veszük át a nyugdíjat, ha ez történik, az nem lesz eredményes. De például a tanároknak megvan az a lehetőségük, hiszen nagyon sok embert ér el a közoktatás, hogy ilyen látványos akciókkal a kormány nehéz helyzetbe hozzák. Tehát erről van szó. Szóval a tanárok szerintem próbálják kihasználni azt az erejüket, ami részben a nyilvánossághoz kapcsolódó erő, részben pedig hát a helyzetükből fakadóan, hogy gyermekekkel dolgoznak, hogy nagyon sok szülőhöz eljutnak, bizonyos értelemben függő helyzeteket tudnak ott kialakítani a szülőkkel és az iskolában a gyermekekkel, tehát fontos mindenki számára, hogy a tanár mit gondolnak, majd kicsit olyan ez a helyzet, mint az egészségügyben, tehát az egészségügy és az oktatás ebből a szempontból szerintem hasonló területek, hogy ezt a versenyerejüket, vagy ezt az egyszerűen erejüket, ezt megpróbálják kihasználni.
De az látszik-e már, hogy milyen szervezetté akarják formálni ezt a lendületet, mert hatalmat választáson osztanak Magyarországon?
Ja nem, hát szóval ezekben én nem hiszek, ahogy ez korábban is nyilvánvaló volt. Sokan voltak, akik hittek, így voltak olyan pillanatok, amikor el lehetett képzelni, hogy civil szervezetekből, vagy szakmai szervezetekből politikai entitások tudnak elindulni. Én ezt nem látom reálisnak.
Tehát kielégítik az igényeiket, megnyugszanak, és megy minden az nem a régiben, hanem az újban.
Igen, illetve azért ennek a mozgalomnak a vezetői közül néhányan könnyen lehet, hogy politikai pályára tudnak lépni, de ebből a mozgalomból úgy összességében biztos, hogy nem lesz politikai szereplő. Tehát ebben az értelemben inkább, hogyha most lecsupaszítjuk az egészet és a politikai térbe visszük, akkor két dolog következhet, ez egyrészt tud ártani a kormánynak, másrészt pedig néhány vezetőnek ugródeszkát tud biztosítani arra, hogy a politikai arénába be tudjon lépni. Ez jól látszik, hogy tulajdonképpen mondjuk Pukli István szerepe kapcsán is, hogy itt egy nagyon hirtelen egy ember nagyon erős médiafigyelmet tud kapni, és ha ezt a médiafigyelmet kihasználja, akkor esélye van arra, hogy valamilyen politikai szerepben a későbbiekben őt láthassuk.
De már meglévő szervezetek rá tudnak ülni ennek a vonatnak az utolsó kocsijára?
Hát politikai értelemben szerintem ez az egyetlen esély. Tehát az, hogy ennek politikai folytatása legyen. Mert egy idő után valami lesz. Tehát eredményt érnek el, és a kormány teljesít több követelést, aminek én már látom most is a nyomait, és akkor egy idő után, ahogy ezt láttuk korábbi megmozdulások kapcsán is, értelmetlenné válik a megmozdulás, vagy nem tudnak eredményt elérni, de kifullad a tiltakozás. Ebből nincs intézményesen, nincsen kivezető út szerintem. Ami van az, hogy a létező politikai pártok azok kimazsolázhatnak népszerű figurákat, vagy akár követeléseket, vagy egyszerűen ráülnek ezen mozgalmaknak a követeléseire, és azt beviszik majd mondjuk a politikai programjukban. Mondjuk amikor a Jobbik arról döntött, hogy valódi nemzeti konzultációt hirdet, akkor ugye azt mondta, hogy az oktatással, meg az egészségügyel akar foglalkozni, ez pont ilyen. Vagy amikor a szocialista párt is láthatóan egyre aktívabb ezek mögött, a tiltakozások mögött, szinte még a média eseményeiket is ezekhez szervezik, akkor látszik, hogy a háttérben az ellenzéki pártok, ebben semmi meglepő nincs, mert ez a korábbi ciklusban is így volt, hát megpróbálják ennek az erejét felhasználni. Hadd emlékeztessem önt arra, hogy ugyanezt láttuk mondjuk a második Gyurcsány kormány egészségügyi reformjaival szembeni szakmai tiltakozások és az arra rácsatlakozó ellenzéki politikai erők között is. Tehát amikor a Fidesz ellenzékben ezeket a szakmai jellegű tiltakozásokat támogat, ugyanazt csinált, amit a mostani ellenzéki pártok. Ez szerintem teljesen normális.
Látszik-e ma az, hogy ki és mire vonja be a gyerekeket? És hogy ennek mi lehet a vége?
Hát szerintem ennek az egésznek ez a legveszélyesebb része. Itt kell a legnagyobb óvatossággal eljárniuk a tiltakozóknak. Ugye az elején említettem azt, hogy bizonyos értelemben az erejét is az adja a tanárok tiltakozásának, hogy függő viszonyokban tudnak működni. Tehát az iskola azért mégiscsak egy függő viszonyokra alapuló közösség, ahol a szülő is bizonyos értelemben függ, a diák pedig aztán különösen függ az oktatóktól, a tanároktól. Ezért Szerintem ezeket a megmozdulásokat úgy lenne jó megszervezni, hogy még ha nyilvánvalóan ezek a függő viszonyok nem is kikerülhetőek, de semmiképpen ne használják ki ezt eseti megmozdulásoknál. A kérdés az, hogy ez elkerülhető-e, ugye amikor az van, hogy mondjuk 8 órától 9 óráig a tanárok nem tanítanak, de a gyerekek benn vannak az iskolában, akkor vajon mi a helyzet velük? Ugye, és minden függő helyzetnek, most tényleg nem akarok itt Stockholm-szindrómára is egyebekre utalni, de mégis minden függő helyzetnek az a sajátossága, hogy a függő helyzetben lévő az természetesen megfelelési kényszerben van. Tehát, hogy most képzelj el, most ott ülünk 12 évesen egy iskolában, és azt mondja a tanár, hogy ő most kimegy tiltakozni, akkor ilyenkor a diák mit tud csinálni? Ő is kimegy, és a tanára mellett szolidáris, vagy nem megy ki. Tehát, hogy ezek azért nagyon hülye helyzetek, és bizonyos értelemben nem véletlen az, hogy vannak szakmák, amelyek esetében ezeket az akciókat akár törvényi erővel is hát megpróbálják megtiltani. Mert bizony, az nem jó, amikor ugyanez a helyzet, mondjuk nem tudom, amikor az egészségügyben dolgozók tiltakoznak, bizonyos értelemben az oktatás, az különösen ez a helyzet, most a felsőoktatást kivenném ebből, mert ott azért felnőtt hallgatók vannak, de ott se könnyű helyzet. Tehát én átéltem felsőoktatási dolgozóként azt az időszakot, amikor a felsőoktatásban voltak ilyen küzdelmek, és nagyon nehéz ott szerintem egy oktatónak úgy kivonni a magát ebből, hogy mondjuk ne gyakorolja hatást a véleményével a hallgatóira, pedig ott felnőttekről beszélünk, itt meg ugye gyerekekről beszélünk, akik esetében azt mondani persze, hogy nektek még nincs jogotok politizálni, is egy hülyeség, mert tulajdonképpen egy nagyon rossz helyzetbe, biztos, hogy megalázó helyzetbe hozza a gyereket, mert azért, mert valaki 12 éves még nem azt jelenti, hogy hülye, és nem lehet véleménye a világról, de egyszerűen szóval ilyen helyzeteket teremteni szerintem nagyon káros, és azon kellene dolgozni a minden szereplőnek, bizonyos értem azt gondolom a kormánynak is, de a tiltakozásban a résztvevőknek is, és egyszerűen ne kelljen ilyen esetekben a diákokat rossz választások elé állítani.
Káros, vagy jogszerűtlen is?
Hát, hogy jogszerűtlen, ezt nem tudom megítélni, azt egyértelműen meg tudom ítélni, hogy káros.
Újra elfogadták a Nemzeti Otthonteremtési Közösségről szóló szabályozást, amiről a piac egy jelentős szereplője azt mondta, hogy ezt szerinte konkrét cégekre szabták. Mi lehet ennek a célja?
Hát azért ennek van egy története, és szerintem, hogyha politikai kérdésként vagy ügyként akarunk róla beszélni, akkor ez megkerülhetetlen ugye az, hogy nem csak az ellenzéki tiltakozások, meg a nagyon erős szakmai tiltakozások jellemezték ennek a NOK-nak az elfogadását, hanem hát egy köztársasági elnöki vétó is született az ügyben. És a köztársasági elnöki vétó és a hozzáfűzött indoklás az elég világos volt, mert részben visszaigazolta azokat a félelmeket, amelyeket ezzel kapcsolatban a szakma megfogalmazott. Tehát alapvetően szerintem nem az a kérdés, hogy miért alakult ki ezzel kapcsolatban tiltakozás. Én azt se tartom olyan meglepőnek, hogy Áder János, aki azért törekedett arra, hogy olyan törvényt ne engedjen át, amelyel kapcsolatban alkotmányos vagy politikai kifogásai vannak, hanem inkább az a kérdés, hogy miért volt a Fidesznek annyira fontos ennek a törvénynek az elfogadása és az újbóli elfogadása a köztársasági elnöki vétó után. Mert ugye azért itt, tehát az alaphelyzet az, hogy egy Áder János által elfogadásra méltatlannak talált törvényjavaslatot a Fidesz újra bevitt a parlamentbe, nagyon rövid határidővel, tulajdonképpen megfontolás nélkül, miközben pedig ugye a köztársasági elnöki vétónak az lenne a lényege, hogy megfontolásra küldi vissza a parlamentnek, és egy nagyon rapid tárgyalással ma újra elfogadta a parlament ezt a törvényjavaslatot. Ugye itt az ember elolvasta az ezzel kapcsolatos szakmai kritikákat, illetve hát meghallgatta az ezzel kapcsolatos politikai vitákat. Ezek alapján az a benyomásom, hogy itt egy olyan törvénykezésről van szó, ahol partikuláris érdekek jelentek meg nyilvánvalóan. Tehát a kormányzati döntéshozatalban, amelyikre azért eddig is jellemző volt az, hogy különböző irányokból érkeznek egyéni képviselői indítványokkal, vagy a kormányoldal különböző politikai és gazdasági szereplői részéről indítványok, azokban láthatóan most megint egy ilyen esetről van szó, ahol egy elég nehezen indokolható, és éppen ezért szerintem vitatható megoldással, ami bizonyos értelemben hát egy ilyen állami piramis játékot hoz létre, ebbe beleállt a kormánypárti többség. Én ezt természetesen nem azt mondom, hogy nem tudom értelmezni, hogy miről van szó, de alapvetően nem politikailag tudom értelmezni. Azt persze politikailag lehet értelmezni, hogy láthatóan a Fidesz számára fontos az, hogy most a családokkal, a családpolitikával, lakáspolitikával kezdjen el foglalkozni, és feltehetően ehhez rendel hozzá szakpolitikai javaslatokat, de mint mondjuk a Csok esetében nyilvánvaló ennek a tartalmi hasznossága is, tehát a politikai hasznosság mellett a tartalmi hasznossága is. Itt ilyet én kevésbé látok, hogyha inni lehet azoknak a gazdasági elemzőknek, akik ezzel kapcsolatban alapvetően inkább a veszélyekre, sem mint a lehetőségekre hívták fel a figyelmet, akkor én emögött igazán politikai érdeket sem látok. Azon túlmenően, hogy ahogy ma már a Fidesz kommunikációjában ez megjelent, hogy a NOK-ot is berendelik abba a körbe, ami a családok támogatása kapcsán történt, de ezt én inkább egy ilyen védő-óvó kommunikációnak gondolnám, semmint felhasználó kommunikációnak. Tehát inkább arról van szó, hogy a Fidesz megpróbálja ennek keretébe behozni a NOK-ot is, de valójában inkább, és akkor itt jön a válaszom, én emögött inkább gazdasági jellegű érdekeket látok, tehát a kormány oldalon belüli gazdasági érdekeket, hogy egy ilyen törvényhez és kezés át tud menni. Sokan hasonlítják ezt például a trafik törvényhez, vagy a trafik elosztás új módszeréhez, de azért ott annak volt egy nagyon széles kedvezményezett köre is. Tehát az nem csupán egyeseket hozott gazdaságilag előnyös helyzetben, hanem egy viszonylag szélesebb körnek kedvezett. Itt viszont, ha jól tudom, akkor mindössze két cég lesz, amelyik emögött áll, és ezért aztán azt sem lehet mondani, hogy ez egy klientúra építés, nem egy széles értelme vett klientúra építés, inkább egy egyéni gazdasági érdek látszik.
De a gazdaságban azt láttuk, azt tanították, hogy a piramis játékoknak törvényszerűen végük van, és a végén sokkal több a dühös ember, mint a boldog. Ez nem kockázat?
De hát erről próbálok beszélni, elnézést, hogyha nem volt érthető, hogy ez politikailag sem, szóval politikailag is a kockázatai nyilvánvalóak, az előnyeit pedig nem nagyon látom. Tehát én politikai elemzőként ezt nem tudom értelmezni, ezt a törvényjavaslatot. Csak annyiban, hogy esetleg valakik számára ez gazdaságilag előnyös lehet, üzleti értelemben, de azt, hogy ez a kormánypárt számára, most mint politikai szereplő számára miért jó, azt nehéz értelmezni, mert az látszik, hogy egy nagyon veszélyes konstrukció jön létre.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politikai elemző, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.